9 óra 4 perc. Messzelátó. Hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. Utazási műsorunk első részében Békés Csabára, a Csabai Tanya és Gabona történeti kiállítóhelyre hívom Önöket, ahol megnézzük a négyszintes csókási szélmalmot, és teszünk egy sétát a 202 éves Gajdács Tanya portáján. Ezt követően a Balaton-Mária-fürdői helytörténeti gyűjtemény állandó és időszaki kiállításán az idén 130 éves község történetével ismerkedünk. Tartsanak velünk! A Csabai Tanya és Gabona történeti kiállítóhely a Munkácsy Mihály Múzeum külső helyszíne. Több egységet foglal magába. Az egykori Gajdács Tanya portájának épületei, a csókási szélmalom és a jelenleg raktár feladattal ellátott vésztőmágori szín mellett a területet szoboralkotások, gyümölcsös, gondozott bemutatókert és egy szabadtéri kapu kiállítás is színesíti. A tanya a város szélén a Csaba Park szomszédságában erdővel körülvett területen található, könnyű megtalálni, mert a 11 méteres szélmalom már messziről vonzza a szemet. Salamon Edina, a Munkácsy Mihály Múzeum néprajzos múzeológusa kalauzol.
Az 1970-es években született meg a gondolat, hogy jó lenne egy ilyen múzeumi komplexumot létrehozni, ugyanis ugye Békés megye mindig is jó gabonatermő vidék volt, itt működtek a megye szárazmalmai, szélmalmai közül, meg a gőzmalmai közül legmodernebbek, éppen ezért fontos volt ugye a gabonatermesztésnek a bemutatása is, éppen ezért az 1970-es évek elején kezdtek el gondolkozni azon, hogy akkor létrehozzák ezt a gabona múzeumot. Először is megvásárolták 1977-ben az itt látható tanyát, ami helyileg is itt állt, 1824-ben lett ide építve. Ezt megvásárolták, 77-ben 78-ra rendbe hozták, ez volt az első látható hely, amit meg lehetett tekinteni, utána telepítették át a csókási szélmalmot erre a területre 1978-79-ben. Ugye van két kollégánk, aki itt kint dolgozik, rendben tartják a területet, és emellett állatvezetést is tartanak, ha megkérik őket a látogatók. Jobbra található a csókási szélmalom. Ezt ugye 78-79-ben telepítették át, tehát ez nem itt állt. Ez Csókás pusztán volt megtalálható, innen is a neve, Csókási.
Békés megye Csókás egyébként?
Most már igen, a 49-es megyerendezés korát került Békés megyéhez, addig Csongrád megyéhez tartozott. Ez Békés-Sámson határában állt, a Szárazér mentén. Egy tanya udvaron volt megtalálható. Akkor ott már a 70-es években már nagyon-nagyon le volt pusztulva, nem voltak meg a vitorlái, a falai is omladoztak. Az utolsó tulajdonos egyébként Kis Jenő volt, akitől a városi tanács megvásárolta ezt a szélmalmot, és téglánként áttelepítette ide, és felújította.
És onnan, ott a helyszínen már nincs semmi, csak az
ott
emléke.
Nincs az emléke, de lehet, hogy már nincs a köztudatban, ugye azért csak eltelt 50 év, tehát lehet, hogy ott már nem úgy van a köztudatban, hogy itt állt egy malom.
De ez nagyon szépen fel van most újítva, négy szélvitorlája van, és ez a bizonyos forgatható tetejű, mert látjuk még itt a forgató egységet is, amit szépen így körbe lehet a szél irányba állítva helyezni.
Így van, ennek a teteje forgatható, akár egyébként most is el lehetne forgatni, mert úgy lett felújítva 2020-ban, hogy akár elfordíthatnánk. A vitorlái egy kicsit rövidebbek, de ez csak ugye a légtér miatt van. Ugye itt azért Békéscsabán vannak repülőgépek, vitorlázók, amiket akadályozna. Úgyhogy emiatt egy kicsit rövidebb a vitorla, tehát eredeti állapotában ez valószínűleg hosszabb volt.
Legalábbis a földig leért, most ez 3 méter híja van szerintem minden vitorlának körülbelül.
Igen. Hát régen nagyjából leért a földig. Ugye régen a szélmalnárok azok ezeken fölmásztak, fölfesztették a vitorlát, lemásztak, tehát úgy le kellett érni nagyjából a földig, és pont ezért van egyébként két ajtaja is, két bejárata a malomnak, hiszen ugye amerre folytották a vitorlát, akkor mindig valahogy be kellett jutni a malomba, úgyhogy minden oldalról úgymond be lehetett jutni.
Igen, zsindelyes, nagyon szép fazsindely van a tetején. És tulajdonképp erre a rácsra, ami minden vitorlán megjelenik, erre még vásznat feszítettek?
Igen, tudomásom szerint igen. Gondolom, hogy ezen is volt, hiszen a szélmalmok azok így működtek.
Igen, tehát akkor tudta úgy megkapni a szél és forgatni. Igen itt van, ez két kereke van, két nagy kocsikerék, és rá van rögzítve erre a rúd egységre, ami összeköti a tetőzettel a mozgatható részt.
Hát igen, ennek ugye azért kellett ilyennek lennie, mert egy embernek is arra kellett tudja tolnia. Tehát, hogy általában ugye a szélmalnál egyedül volt, ha nem volt segítsége, és neki is kellett tudnia mozgatni. Tehát eléggé mozgékonynak kellett ezt megcsinálni ahhoz, hogy ugye belehessen állítani a szél iránynak megfelelően.
Igen, és olyannak kellett, hogy legyen itt a terület a malom körül, hogy ezt a kereket tudja tolni, tehát olyan felületen, hogy ez meggördüljön.
Valószínűleg így állt, igen. Ezért volt egy kicsit ilyen dombosabb részen a malom, ahogy így olvastam a leírásokban. Ugye egy tanyaudvaron állt, és egy ilyen dombosabb részen, azt hiszem én egy másfél méter kiemelkedéssel, igen.
Na, akkor itt megyünk be az egyik ajtón. Akkor ez van most kinyitva. A főhajtással téglaburkolat van, és a malom alsó szintjén vagyunk.
Igen, ez a lisztes pad. Ez régen döngölt padló volt, a felújítást követően vízszigetelési okok miatt lett ez téglás, de ugye igyekeztünk régi téglával pótolni. Régen döngölt padló volt a helyén, és sárba helyezett téglák voltak körbe letéve. Igen, az alsó átmérő az 8,5 méter, a felső az 5,5. Tehát viszonylag nagy malomról beszélünk. Ez egy hollandi típusú csonkakúp alakú tornyos malom.
Igen, igen. Egy szint van fölöttünk akkor ezek szerint, és a tető, vagy kettő?
Ami érdekes, ez egy négyszintes malom, és mind a négy szintre fel lehet menni, bizony. Igen, úgyhogy nagyon érdekes, föl is szoktak mászni a látogatók, és meg is lehet tenni, mert ugye a fa szerkezet is némileg föl lett újítva, a régi gerendák megmaradtak, esetleg egy-egy lécet kellett cserélni, de ugye biztonságosra tettük a malmot, így aztán fel lehet menni mind a négy szintre. Itt most mi az alsó szinten a lisztes padon vagyunk, következő a kőpad, ahol amit garatpadnak is neveznek, utána van a sebeskerékpad és legfelül a szeleskerékpad.
Oda nem néztem volna ki ebből négy szintet, kettőt és esetleg a tető.
De akkor pedig 11,5 méter magas, nem is tűnik akkorának, de nagyon, nagyon magas, igen. Igen.
Na, akkor nézzünk fel, tehát akkor ez volt a lisztespad, ide jött már le az őrölt gabona.
Így van, ide érkezett meg a kövek alól a liszt.
Akkor menjünk fel arra a szintre, ahová felkerült a gabona, és ahonnan indult lefelé. Keskeny lépcsőn, akkor egész a második szintig.
Tehát itt vannak a kövek, ide érkezik be a, ugye itt ezeken a garatokon keresztül ugye a gabona, és ott törli meg közt, és aztán a sipókákon keresztül pedig lefolyik az alsó szintre.
És a legfelső, ott pedig teljesen a tető alatt lennénk, föl is lehet innen nézni.
Igen, ott már nem tudsz kiegyenesedni, tehát ott csak az érdekes, hogy mekkora dob van fönt, ami átalakítja a mozgás energiát. Ugye ott a függőleges energiát vízszintessé alakítani, hogy ugye tudjanak őrölni a malomkövek.
Igen, és itt vannak a kerekek, egy vízszintes kerék, igen, a fogaskerék, és van három dob.
Igen, ezek alakítják át, látható a hatalmas bálvány középen, azért ez hatalmas. Úgyhogy itt azért át kellett alakítani némi energiát, főleg amikor megindult a szél. Ugye az örlési főidény a szeptembertől márciusig tartott, akkor jöttek szeptember-októberben az arányos szelek, azok tudtak igazán őrölni.
Mit őröltek? Elsősorban gabona, tehát a búza, rózs, árpa, igen, ezekre gondoljunk?
Ezeket mind, igen, és körülbelül 100 tanya hordta akkor a csókás pusztára az őrölni valóját, tehát viszonylag sok tanyát látott el a malom.
És amikor ide átkerültek ezek az egységek, fölépítették teljes mértékben, ahogy mondta, téglánként a belső részeket is, de ez olyan állapotban került át, hogy még ebben valamikor őröltek vagy föl kellett itt jelentősen újítani?
1953. november, ezt így tudjuk, van november 30-án darált utoljára a malom. 1861-ben kezdte meg a működését, 55-60 között építették körülbelül, 61-ben kezdte meg a működését, tehát azt mondhatjuk, hogy egy ilyen 92 évnyit dolgozott a malom, utána már nem használták. Az utolsó tulajdonosa, ő még használta a malmot, ő még dolgozott a malomba, de ő már a 70-es évek elején úgy adta el, hogy ő már kicsit le volt pusztulva, tehát egy kicsit újítani is kellett rajta, amikor áthozták ide. A téglák azt hiszem nagyjából azok jó alapotúak voltak, a faszerkezeteket kellett itt-ott újítani, de látható, hogy azért a régi szerkezeteket meghagyták, ami jó alapotban volt. Régi karcolások is vannak rajta, régi minták.
A fő tartók, a függőleges tartók, ezek az eredetik.
Igen.
A maga a gépezet is, a hengerek is, tehát minden
eredeti. Igen. Ott is lehet, hogy kellett egy-egy fogat például a dobkerékbe pótolni, de igyekeztek megtartani a régit.
Igen, és ez is nagyon jó, hogy be lehet járni a malmot, tehát nem csak kívülről megcsodálni, hanem itt a belső részeket is. Akár még az őrlés folyamatát is be lehetne mutatni. Nem tudom, hogy mennyire volt ez a 70-es években, amikor ide fölépítették, működőképes. Tehát cél volt-e az, hogy ezt meg lehessen indítani?
Nem, ez akkor is már csak egy, mint egy kiajtási egység funkcionált. Tehát nem lett soha használva. Szerintem forgatható lenne éppen a teteje, de nem, meg ezek a kerekek is valószínűleg működnének, összeakadnának, úgy csinálták meg, hogy hiteles legyen, de már nem volt soha használva.
Igen. Na, tehát akkor megcsodáltuk a kerekeket, innen visszamegyünk a Gabona útján, elindul a szél. Mondtad, hogy többféle malom volt. Voltak a szárazmalmok, szélmalmok, hát itt nem tudom, a vízimalom nem nagyon jellemző. Volt jellemző. Volt
jellemző, az is? Jellemző volt a folyók szabályozásáig, ugye addig lehetett őket használni. Utána jöttek a mindenféle másféle ugye, felhasználású malmok, ugye a szárazmalom az állati erővel működik, a szélmalom volt a leggazdaságosabb, ugye, mert a szélerővel lehetett hajtani, és utána ugye, hogy modernizálták a gépeket, megjelent a gőzmalom is, csak az is volt, úgyhogy ezek a típusú malmok voltak itt megtalálhatóak. Ugye a megyében, ott a Csókás pusztán, és biztos, hogy jó szél fújt, mert nagyon sok gabonát tudott megőrölni a malom, ahogy így leírták, egy ilyen 15-16 vagonnyi gabonát megőrölt. És azt írta az utolsó tulajdonos, hogy akár egy óra alatt, hogyha jó volt a szélrány, meg minden rendben volt, akkor egy ilyen 50-200 kg között őrölt egy kő. És ugye ennek a malomnak három köve van.
Igen, azt mondom, most meg is nézzük lent. Nekem is úgy tűnt, hogy ez nem egy köves malom, csak pont olyan szögből néztem, ahol nem láttam a többit.
Nyilván ez ugye a hatékonyságot fokozta. Kezdetben egyébként két köves volt, úgy építették magát meg a malmot, hogy két kőre, két pár malomkőre, és aztán a 1890-es évek végén bővítették ki három kőre, az akkori tulajdonos Vajnai Pál.
Igen. Látjuk is a beöntő nyílásokat, egy-kettő, és ez a három,
igen,
ez a harmadik.
Igen, mind a háromnak van garatja, ahol befolyik a gabona, és akkor láthatóak még a kövek is, hogy azok közé került be, és van egy kőkiemelő daru is itt oldalt, ez, ami ilyen fémes. Ezzel körbefogták a követ, kiemelte a szélmolnár. Azt írták, hogy körülbelül három naponta kellett kiemelni, újra vágni, mert ugye kopott, és hogy ugye jól őrölje a gabonát, és ne égesse, ezért kiemelték, és egy kicsit megvágták.
És itt van egy kis ablak, ki tudunk nézni, éppen az
utca felé. Minden szinten van egy kis ablak, úgyhogy ki lehet látni, hogy milyen magasan vagyunk. Hát itt még azért nem veszélyes a kilátás, viszont ha valaki legfelül akar kinézni a malomnak a teteje alatt, megteheti, és lehet látni, és ott aztán azért ebben a magasság.
Igen. Érzitek még itt is a szelet? Tehát?
Természetesen azért itt is van még szél, meg ugye mostanában elég szeles napokat élünk, volt a nyár elején elég sok vihar is, úgyhogy igen, ezt mindenképpen elmondható, hogy vannak. Pont ezt mondták régen, hogy ezek a nyári hónapok nem jók, mert ugye ilyen nagyon változékony a szél, és ezért csak dalálásra volt nagyjából alkalmas a szélnek a mozgása.
Tehát úgy szeptembertől az őszi szelek, mondjuk így, akkor az őszi szelek voltak jó.
Igen, akkor az arányos szél. Ami érdekes, ugye, mert ugye letermelődik a búza, a gabona, kitermelik, és aztán jöhet ugye az őrlésre, és akkora már a szél is megérkezik hozzá.
Van-e például szó valamelyik részén a területnek Békés Csaba egyéb gabona őrlési egységeiről? Benne a városközpontban is látok egy nagyon nagy malmot, sorsára vár. Tehát miután ezek a szélmalmok kimentek a úgymond divatból, és jöttek a gőzmalmok, ebből is volt Békés Csabán, illetve a környéken?
Volt, igen, az istenmalom az egészen sokáig megtekinthető volt. Belülről nem, mert magánkézben van, de nagyon szép volt kívülről, sajnos leégett egy jó pár éve, nem is tudom, hogy hát talán 17-ben, vagy hogy leégett. Azóta sajnos így áll, hát a felújításra vár.
Most is, ahogy kiléptünk a malomból, fúj a szél, tehát, és van itt a területen szobor, kiállítás, székely kapukat, különböző kapukat látunk, oldalt, egy kertrész van, kukorica és napraforgóval beültetve, gyümölcsfák, a tanya látványelemek is megjelennek.
Igen, itt rögtön két szobor van, egyik az Emil Vitruelnek a Bőség című szobra, a másik az Mladonyicki Béla Mag című szobra. Ezt egyébként, ezt a szobrot, ezt pont most telepítettük át előrébb, a másikat, a magot, igen, látszik is, hogy mag formájú, tehát mint egy szám. Hogy jobban látható legyen, ez hátul volt egy ilyen faszerkezet alatt, viszont ott már nagyon tönkrement, ugye ott a fagaljak is mindent károsította, úgyhogy előre hoztuk, hogy jól látható legyen. Meg amúgy ez egy büszkesége a Gabona Múzeumnak, ami speciálisan ide készült, úgyhogy ugye két örlő kövön egy szem mag, szép is, úgyhogy előre hoztuk ide egy pályázat keretében. Hátul pedig egy kis mintakert látható, amelyet le is szoktak aratni, tehát szokott lenni egy ilyen kis aratónap is a Gabona Múzeumban nálunk, igen.
Igen, itt a programokról kérdeztelek volna, de akkor meg is tudjuk előzni, hogy mire ad lehetőséget ez a terület, amíg elérkezünk a tanyáig, hogy van egy éves menet, tudtok-e ide ki programokat, eseményeket, rendezvényeket szervezni?
Igen, ez a terület, ez áprilistól novemberig látogatható egyébként. Minden hétköznap kettő a szombatig, 9 és 5 óra között, tehát olyankor lehet is szabadon látogatóként bejönni, de egyébként szoktunk mindenféle programokat is kihozni. Áprilisban például azzal nyitunk, hogy van egy Szent György napunk, amelyet általában a tájházak és szabadtéri múzeumok napjára időzítünk. Ilyenkor nagyon sokan szoktak kilátogatni, ez egy ingyenes program, mindenféle zenekarok érkeznek hozzánk, mesélők, gyerekprogramok vannak, kézműves foglalkozások. Idén például lovaskocsizás is volt, lehetett itt a területen körben lovaskocsikázni, állatcsimogatót hoztunk, úgyhogy igyekeztünk egy ilyen tanya feelinget teremteni itt, hogy a gyerekek és az idősebbek is még otthon érezzék magukat, megtapasztalják azt, hogy milyen egy tanyán az élet. Novemberig vagyunk nyitva, igen, és akkor utána bezár a múzeumi együttes, olyankor már nem látogatható télen.
A korhű tárgyakkal berendezett lakóház mellett vannak a gazdasági épületek, kukoricagóré, hombár, ólak. Olyan életűre sikerült visszaállítani a területet, hogy az udvaráról már csak az állatok hiányoznak. Hamarosan itt folytatjuk a beszélgetést Salamon Edinával. Volt gémeskút itatót látok, de a gémeskút hiányzik mellőle.
Van itt egy kút is, igen, egy gémeskút volt annak idején. A gémi egyébként ott van még lefektetve hátul, hát sajnos az idő vasfoga megrágta. Tekintve, hogy a tanya 1824-ben épült, tehát ez azóta itt áll, tehát 202 éves volt idén. A kút is valószínűleg hasonló időpontban épülhetett. A többi épület, amit látunk, tehát a tanya mögött a szín, az istálló, a gazdasági épületek, illetve a hombár, azok az 1888. évi nagy árvíz után kerültek ide erre a területre. Tehát valószínűleg a kút is már akkor állt itt. Nyilván újítást kapott, új deszkákat újítgatták, de hát a gémes kút az sajnos így járt. Igyekszünk pótolni, tehát az a következő projekt, hogy egy szép gémet majd építünk hozzá. Ehhez kell egy jó fa, úgyhogy még keressük hozzá a jó gémes fát.
Akkor ez a tanya mindig is itt volt. Az épület egy kis vályogház, annyira pici ablaka van elől, egy pici zsalus ablak, zsalugáteres ablak, és ez már nagynak számít.
Ez már nagynak számít, ugye régen ilyen tengernyi ablakok voltak, hogy minél kevesebb hő menjen be, meg hőt tudjanak, tehát hogy hő jöjjön ki télen, ugye bemaradjon a meleg, úgyhogy ez már viszonylag nagy ablaknak számít. Egyébként ezen a szobán, amit elől láthatunk, vagy így gondolhatjuk, hogy itt van elől a szoba, másik oldalon is van neki egy kis ablaka.
Vertfalú és nátfedeles.
Nátfedeles, így van, így van.
Ez koronzatos. Mi van belül? Látjuk a kukoricagórékat, téglára emelt, akkor hombár, tölgyfa van az udvar közepén.
Igen, igen. A Honbárnak is érdekes a története. Ugye mondtam, hogy 1888-ban került ide, de egyébként ez a Honbár 1871-ben épült, Újkígyóson, a Réti családnak az udvarán. Onnan került át ide. És ez is egy régi darab.
Nézzük, borona van fölakasztva a falára, illetve patkók, 4-5 patkó.
A jó szerencse.
A jó szerencse, így van. És a hátul a disznó, illetve ezek a gazdasági épületek, ezek is itt voltak a tanyán.
Igen, igen, utána ugye az árvíz után kerültek ide, úgyhogy ezek is régi épületek, az eredeti ácsolatot őrzi. Erőteljesen felújításra szorulnak, mint ahogy egy kicsit a tanya is. Hát 17-ben lett átadva, 16-ban lett felújítva, akkor teljes vízszigetelés, tetőzetcsere, fal megújítás történt. De hát ugye ez a hőmérséklet, ez a nagy hőmérséklet ingadozás azért erőteljesen megviseli a vert falat is.
Itt egy ágas fát látunk rajta, korsókat, köcsögöket leforgatva, és itt tudunk bekukucskálni, illetve itt is lehetett belépni egykor a házba. Döngölt padló van, füstös konyha, és két irányba, jobb, illetve bal irányban nyílnak a helyiségek.
Így nézett, így nézett ki. Igen, vannak képeink is. Annyi változás történt, hogy rekonstruálták az épületet. 1977-ben vették meg, 78-ra felújították, de azt is műemléki felügyelőség szakmai irányítása mellett. Tehát nem akárhogy történt a felújítása. Az eredeti állapotokat őrzi, ebben egyébként laktak. Azért Gajdács tanya, Csabai vagy Gajdács tanyaként szoktuk emlegetni, de azért Gajdács tanya, mert az utolsó tulajdonosa Gajdács Pál volt, és Zsibita Dorottya. Ők szlovák nemzetiségű család voltak, tőlük vette meg a városi tanács ezt az épületet, hogy itt tudják hozni, hogy a Gabona Múzeum területén ezt a kis kiállítóhelyet.
És be van rendezve a konyha, most belépünk. Két irányba fűtöttek, itt egy sparhelt volt, itt pedig egy kemence, ami talán első szobában, kemencében végződik.
Így van, egy rőzsevázra épített búbos kemence található, amit erről fűtöttek. Ugye a szobában nem koszoltak, konyhából fűtötték, és egy szabad kéményes konyha található, itt ment ki ugye a füst. És legegyszerűbben van berendezve, mivel ez egy kis paraszti tanya, ugye itt nincsen tiszta szoba, itt csak egy szoba van, egy kamra, ezért igyekeztünk úgy berendezni, hogy minél letisztultabban, egyszerűbben legyen berendezve az egész.
A tárgyanyag, ez gondolom gyűjtés eredménye már, tehát nem az eredeti.
Nem,
lakók.
ezek ide kerültek, felajánlásokból, illetve gyűjtésekből. Egyébként a Munkácsi Mihály Múzeumnak a tárgyai láthatóak itt.
Na, nézzük meg akkor az első szobát. Rongyszőnyeggel van fedve a döngölt padló. Itt van mellettünk a búbos kemence. Jaj, de jó bejönni ebbe a hűvösbe most.
Igen.
Olyan meleg van odakint.
Pedig nyitva az ablak, és még így is milyen jó idő van. Igen. Talán itt a legjobb idő. Hát ugye pont ezért voltak a kicsi ablakok, a vastag vert fal, úgyhogy igen, tehát azért itt minden mindig hűvösebb volt. Főleg, hogy kicsukták az ablakokat, akkor meg még hűvösebb.
Van, így van. Sarokpad, ágy, bölcső, tulipános láda, festett láda.
Ami itt látható, az mind a múzeumhoz van beleltározva, igen, minden tárgy, és akkor látható ugye, hogy a fal mellé vannak elrendezve a tárgyak. Ugye régen ebbe az egyszobába lakott mindenki nagyjából, aztán ugye voltak különböző alvóhelyek, de ez egy szoba volt a tanyában.
Megfordulunk, itt is egy nagyon szép láda, kelengyés láda.
Ezt hívják, hogy igen, ez régen kelengyés ládának is lehetett használni, szuszéknak hívják, vagy más néven ácsolt láda. Ez a legrégebbi ládatípus, ami Békéscsabán megtalálható. Karcolt díszítésű, geometrikus mintával ellátott. Ezt egyébként szét lehetett szedni. Tehát ezt azért ácsolt, mert össze van ácsolva, tehát ilyen fallapokban van összeállítva. Ugye ezt régen az ágynemű, a kelengye terlésére használtak, ja igen, és faszegekkel van összeütve. Nem sok fém van benne, csak az ár. Aztán később már, ugye, amikor így az idő előrehaladtával megjelentek a festett ládák, a szebb ládák, akkor ugye ezek kiszorultak először a kamrába, aztán később a külső kamrába, majd felkerültek ugye nyilván ahogy romlott az állapota, úgy a padlásra, esetleg el is égették annak idején, tehát hogy hát, hogyha már nagyon megette a szú, akkor az volt a sorsa, de viszonylag sokáig felhasználtak mindent. Ugye itt nem voltak felesleges tárgyak a tanyába, a praktikumra mentek, a funkcionalitásra, tehát hogy igyekeztek olyan tárgyakat maguk köré berakni, amit használtak is. Nyilván igyekeztek a szép érzetüknek megfelelően díszíteni is, de azért nem az volt a fő, hanem hogy tudják használni az adott tárgyat.
Érdekes, akárhány ilyen ládát láttam eddig, hasonló díszítő elemeket figyeltem meg rajtuk. Tehát valamennyire a virág, a csillag,
aztán különböző geometrikus formák, négyzet áthúzva, csíkok, vonalak.
Hát nagyon, ez egy egyszerű mintavilág. Igen, azért ezt az asztalosok is meg tudták csinálni, tehát mondhatjuk azt, hogy meg hát ugye ezeket a mintákat látták maguk körül, ezek az egyetemes minták. Nyilván mindegyiknek megvan a maga jelentése, a termékenység, az életfa, a virág, tehát hogy ezeknek mind megvan a jelentése, meg nyilván az összeépítésüknek is, de azért elmondható, hogy ezt látták, ugye minták voltak, ami alapján dolgoztak, az ácsok, az asztalosok, illetve hát ugye praktikumra is mentett, ezt egyszerűbb volt megcsinálni, mint egy egyéb faragást.
Ha most kinyitnád, mit látnánk benne? Egy osztatú volt?
Igen. Ez teljesen egy osztatú.
Átjöttünk a hátsó helyiségbe. Ez a kamra is volt
ez
mindig.
Egy kamra. Igen, sok helyen egyébként funkcionált hálókamraként is. A nagyobb lányok esetleg itt aludtak. A lókat nyilván betömték télen, hogy ne jöjjön be annyira hideg. Kemencébe fölfűtött cserépdarabokat tettek ugye a dunnya alá, hogy ne fázzanak nagyon. De hát ugye igyekeztek elszeparálódni, főleg, ha már nagyobbak voltak.
Igen. Polcokon látjuk a korabeli használati eszközöket, szilkéket, kosarakat, szitákat.
Igen, hát itt a kender, tej, gabonafeldolgozás eszközei kaptak helyet egy kis disznó tartáshoz kapcsolódó eszközanyaggal, és ugye ez ott egy perzselő is megfigyelhető.
Igen. Teknőket is látunk, ugye a hurkakészítéshez, hurkatöltő. És egy kád, egy bádokkád, fürdőkád,
mondjuk. Igen, bádokkád, igen, ez egy fürdőkád volt, ezt nyilván megtöltötték vízzel, és akkor ebbe fürödtek. Ez egy kicsit ilyen kuriózum, egy kicsit újabb, de mégis úgy gondoltuk, hogy illik ebbe a kiállításba. Tavasztól őszig kint fürödtek a kút mellett, télen pedig ugye behozták a vizet, és akkor itt szépen a konyhában megfürödtek.
Megmelegítették.
Sparhelyetették, igen, azt nem tettem hozzá, de megmelegítették, igen.
Akkor kinézünk az udvarra. Van-e itt még valami, ha hátrébb megyünk?
Igen, ez szín.
Ez a kocsiszín, és itt
igen,
van a kocsiszín.
Itt egy kocsiszín látható, egy kocsival. Föl is lehetett menni ugye a padlásra, ott aludtak fönt nyáron, meg tavasszal, hát még ősszel is a fiúk, legénykorba léptek, és kint meg az állattartáshoz, kukoricafeldolgozáshoz, gabonaöléshez kapcsolódó eszközök kaptak helyet.
Igen, látunk egy szekeret. Állatokat hol tartották? Volt külön, például a lovak, ott látom
lovak,
az apró
balonok. Van egy istálló mellettünk még, ott most az nem kiáltó hely, az csak így tellásra funkcionáló hely, de van mellettünk egy istálló, és egyébként van kukoricagúrénk, meg van egy disznólunk, amit csirkeul is volt egyben, ott tartották az állatokat.
Igen, mert olyan a góri, hogy tél a lábakon áll, tehát alá be tudtak menni ugye az apró jószágok.
Így van.
Olyan nagy ez a terület, én ide el tudnék még képzelni több épületet. Nem volt ilyenről szó, hogy akár ilyen kisebb skanzen, falumúzeum gyanánt ez bővüljön?
Az utóbbi években egyébként volt róla szó, hogy jó lenne még építeni, de ennél maradtunk. Egyébként ez a város kezelésében van ez a terület, csak mi vagyunk a használók, igen, a fenntartók. Mindig vannak újabb és újabb ötletek. A vésztőmágari szén viszonylag sokáig csak mint raktár funkcionált. Van egy gyerek foglalkoztató, azt kihasználtuk, de maga a kiáltó rész az inkább raktárként funkcionált. Most ezt szeretnénk majd megint felújítani. Tehát vannak rá terveink, hogy hogyan szeretnénk új kiáltást létrehozni, illetve új közösségi teret benne. Igen, ez valószínűleg az 1980-as években épült ide. 81-ben van egy műszaki leírás, ami már leírja azt, hogy ez hogy áll itt. Igen.
Ez a nagy, ez egy óriás nagy tér lenne.
Volt.
Ez egy gépszín, tehát akkor ez már nem a tanya, hanem...
Nem, ez egy uradalmi gépszínnek a másolata, ami hát azért Vészti Mágori, mert Mágoron állt kint ez az eredetileg a Wenckheim Dénesség és örököseiknek a birtokán. Ott különböző mezőgazdasági gépeket tartottak bent, és annak a mintájára épült ez ide.
Igen. Ez is náttetős, de nagyon nagy, tehát méretre is látszik, hogy igen, ez hatalmas, nem tanya épület.
Hatalmas, igen, 4 bejárata van, egyébként ez régen nyitott volt, ugye gépeket tudtak beállni, a középső 2-ben van a kiállítótér oldalt, van egy gyerekfoglalkoztató tér, és ott meg egy ilyen raktárszerűség van most jelenleg.
Igen, ideiglenes kiállítások szoktak lenni?
Igen, régebben, amikor volt nálunk tábor, akkor az ott készült alkotásokat mindig kihelyeztük, és meg lehetett tekinteni. Most jelenleg egy gyerektábor volt, ott hát a kiállítás még áll egyébként, és akkor ők ott táboroztak közötte, egy néptánc tábor volt, úgy hallottam, hogy jól is érezték magukat nagyon a gyerekek. Hát ugye van itt hely szaladgálni, programozni, úgyhogy jól érezték magukat. Igyekszünk ezt is majd egyszer csak felújítani, meg tényleg a kiállítást megnyitni.
Tehát nagyon jó helyen van ebből a szempontból is, hogy igen, sok a zöld felület.
Igen, ezt a részt egyébként nem is lehet beépíteni, mert mint rendezvénytér szokott funkcionálni. Volt már lovasfogathajtó verseny itt nálunk, de ide szokott kitelepülni a Csaba Parkból a Kalbász Fesztivál is, hogyha tehát egészen ideig elfoglalják a területet, úgyhogy az is helyet szokott itt nálunk kapni. Annak idején a vitézi játékokat tartottunk több éven keresztül, az is annyira jó volt itt szabad téren, tudtak felvonulni, játszani, tehát bemutatózni, úgyhogy ez a szabad tér, ez nekünk kell.
A túloldalon látom a kapukat, székely kapuk, kisebb, nagyobb bejárati ajtók, olyan bejárati ajtók, hogy kerti bejárati kapuk, ez mind-mind más, van valamilyen feladatuk?
Kiállításként funkcionálnak nálunk. Ez korábban egy tábor, kis tábor helyszínén voltak, kint Békés Csaba határában. Ott a fák alatt sajnos viszonylag tönkrementek, és a Békés megyei Népművészeti Egyesület felkarolta ezt a dolgot, és ők felújították, és úgy gondolta a városvezetés, hogy itt nagyon jó helyen lenne nálunk. A kerítés mellett húzódnak, mindegyik rá van írva, hogy milyen típusú kapu, tehát el is lehet olvasni, meg is lehet nézni. Nagyon szeretnek alatta fotózkodni a látogatók. Látványosnak mondható.
Az idei projektek mennyiben változtatták meg itt a Gabona Múzeum területét, illetve az elkövetkező időben vannak-e újabb lehetőségek?
A tavalyi évben egy interreges pályázatba vettünk részt, ahol nyertünk is. Ennek keretében kiépült egy ilyen térvilágítás a Gabona Múzeumban, tehát most már esténként is tudjuk használni a területet, illetve kaptunk 4 kiülőt, tudtunk vásárolni, jobban mondva, meg sátrakat is beszereztünk, tehát különböző rendezvényeket is tudunk már most már ugye tartani. Ez nagyon-nagyon hasznos volt számunkra, tehát egy nagyon jó projekt volt. Annak keretében egyébként volt kint tavaly tábor is, ilyen képzőművészeti alkotó tábor, román és magyar fiatalok részvételével, nagyon felelénkítette itt a Gabona Múzeumnak az életét. Ugye minden évben készülünk programokkal is, de nagyon sok a látogatónk is, gyerekcsoportok érkeznek, óvodások, nyugdíjas klubok, tehát szeretnek hozzánk kilátogatni, kézműves foglalkozásokat is tartanak kint sokat, igyekszünk megújítani az épületeinket is, például a fogadóépületnek a teteje az most újult meg, eddig náttetős volt, most már nagyon szép új cserepet kapott. Igyekszünk a kiállításokat is megújítani, mint mondtam, a Vésztő Mágori színben, úgyhogy ez egy ilyen hosszú távú projekt lesz, hogy mindent szépen rendbe tegyünk.
Salamon Edinával, a Békéscsabai Munkácsi Mihály Múzeum néprajzos múzeológusával, a Csabai Tanya és Gabona történeti kiállító helyen beszélgettünk. A terület a város központjából gépkocsival, busszal és jelölt kerékpárúton is kiválóan megközelíthető. Néhány perc muzsika után az ország nyugati felének középső részén, Balaton Mária fürdőn folytatjuk utunkat. Ha tehetik, maradjanak velünk! Idén 130 éves, viszonylag fiatal település Balaton Mária fürdő. 1896-ban jött létre Mária telep néven a tó délnyugati partján. 1950-ben vált önállóvá, addig közigazgatásilag a szomszédos Balaton Keresztúr községhez tartozott. Nevét gróf Széchenyi Imre feleségéről, Andrássy Máriáról kapta. A község helytörténeti gyűjteménye a strandépület emeletén található, ahol gazdag kép és tárgyanyaggal idézik fel az egykori Mária telep múltját. Az időszaki tárlatok termében pedig a vízparti község jelenét igyekeznek bemutatni. Dr. Huszár Mihály történész muzeológussal beszélgetünk.
Északi parton elszegényednek a szőlősgazdák, és a déli parton az állam kijelöli Balaton keresztúr partján egy ekkora területet, 6 szakaszra osztják, és gróf Széchenyi Imre, mint telepítési kormánybiztost kinevezik ennek a levezénylésére. 1891 és 99 között egy eléggé virágzó szőlőtelepet hoz létre. Egy fotón látszik, hogy itt mindenhol szőlő van. Miért pont itt? A filoxéra bogár nem él, hogy szőlőgyökért tetű, nem él meg a homokban, nem tud vájatokat készíteni, illetve ez az homokos talaj alkalmas volt különböző új oltványok kipróbálására, és itt a vasút, ami miatt az értékesítésnek a nagyon könnyű lehetősége fennáll. Egyrészt könnyen el lehet a bort, illetve a csemegeszőlőt is például Budapestre juttatni. És itt kialakul egy telep, a helyi vincellérek a feleségére, Andrássy Máriáról hívják el Mária telepnek. Keresztúr részeként ez egy ilyen gazdasági egység, kültelep, nem, nincs állandó lakosa. Az lakosai azok az északi parti gazdák, akik onnan ingáznak napi szinten a Balatonon keresztül, csónakkal télen meg a jégen keresztül. És itt kötnek ki, itt gazdálkodnak, ezek az őstelepes családok közül számos 3., 4., 5. generáció mégis mindig itt él, többen rendelkeznek ilyen ősökkel. Aztán ez sikertörténetté válik, a szőlő bejön, 1920-as évekre már itt majdnem 700 ember lakik, mert nem csak a szőlő jelenik meg, hanem a villák és a Balaton kultusz fölfutóban van. A balatoni nyaralás élménye mint fontos dolog, egyre több ember számára elérhető. Több csak a vagyonos polgároknak, ugye itt a marceli vicinálisnak ide keresztúra jön ki a csatlakozása, jön a déli vasút, közlekedésileg nagyon könnyen elérhető Balaton Mária fürdő, amely ezt a nevet 1926-tól viseli.
Egyébként van egy ilyen megálló is a vonatok, hogy Balaton Mária fürdő szőlőtelep? Tehát ezt még idézi az egykori...
Ez a régi teleprészt vette föl újra az a vasúti megálló, ezt úgy lett kialakítva. A szőlő jó megélhetést biztosít, mellette a nyaraltatás elindul, egyre több villa épül. Itt azért jellemzően nyugdíjas tisztviselők, vasutasok, olyan embereknek vannak villáik, akiknek már megfelelő jövedelmük van, amivel fönt tudnak tartani. Pécs, marcali, Kaposvár környéki nagyvárosokból itt már fönt tudnak tartani egy gyaralót például.
Itt párhuzamosan megy, tehát a villaépítés és a szőlőgazdálkodás? Tehát mondjuk azt, hogy a gazda épít egy olyan házat, amit ki is tud adni?
Aki mezőgazdasággal foglalkozik, jellemzően nem kevesen vannak 10-es, 20-as, 30-as években, szobát kiadják, mint egy napra valaki jön, kibérel egy szobát. Aki már villát épít, az magának építi a villát. Az a klasszikusabb vett nyaraltatás, ami ugye nyaralás, házat kiadni, panziók vannak, erre már szolgáltatóipar épül. Megjelenik az is, de nem tömegesen. Ez már a tömegturizmus időszak 60-as évektől, amikor az államosított világban vállalati dülők, aztán a felparcellázott szőlők helyén telkek jönnek létre, ahol kisebb-nagyobb nyaralók, kaibák, adott esetben egy kibelezett busz, vagy egy vasúti kocsi, tehát bármi nyaralóvá válhatott, és ez az időszak, ez a 60-as évektől tart, nagyjából a 2000-es évekig, talán még most is kicsit tart, de most már megint meg átalakul az egész település. Az önálló identitás azért volt érdekes, hogy egyébként 26-tól, most 100 éve van egy önálló igazgatás. Önálló település, önálló vezetése, önálló célokkal, keresztül pedig egy másik fejlődés utat jár be, az jellemzően egy falu marad, vízpart nélkül.
Igen, ezzel kezdődött tulajdonképp a látványelemek sora is, hogy a Balaton keresztúri templom és Festetics Tasziló, mint terület tulajdonos.
Őneki ez az egy szerepe volt, hogy ő az államnak felajánlja megvételre ezt a parti teletet. Addig ez egy bivajlegelő. Itt bivajcsordák vannak, némi kaszáló, minimális olyan mezőgazdasági művelés, ő ezt felajánlja. elindul egy ilyen település bővülés, település fejlődés, aztán egy idő után egyre több szőlőre van szükség, egyre több nyaraló ingatlan épül, jönnek bizonyos konfliktusok, mert azért a nyaralók építése és a szőlőművelésnek a konfliktusai egy idő után megvannak, de még a földtulajdonos uradalom, tehát a Festetics féle uradalom is konfliktusba keveredik olykor a fürdőegyesülettel, mert a fürdőegyesület lejárókat tesz be a vízbe, ő ugye fejleszti a fürdőkultúrához köthető infrastruktúrát, amelynek útjában vannak például a bivajok, mert a Festetisnek azok a típusú legelői egy része megvan, amit ő úgy gondol, hogy nem ad oda. És ebből ilyen perek vannak, meg minden, és egy nagyon érdekes érési időszak ez.
A vasút mikor érte el a déli oldalt? A déli
61-ben leér, 1861-ben leér Nagykanizsára, és onnantól kezdve igazából ez a vasút jelen van. Az, hogy megálló mikor jön létre, itt is az 1890-es évek, tehát itt azért mindig van egy olyan gazdasági pillanat, amikor érdemes megállót létesíteni. Ugye Márján ez 6 és 8 kilométer hosszú településtől megálló is létesül, ehhez kell az, hogy önigazgatás legyen, mert ők kezdeményezik a MÁV-nál, hogy legyen megálló. A MÁV-nak is érdekel, hiszen akkor a személyforgalmat lehet fejleszteni. Nagyon korán van már megálló, aztán vasútállomás, lesz bakter, állomásfőnök, stb. Tehát közlekedési infrastruktúra fejlődik.
Bernát Aurélról volt már szó, viszont Bernát Béla, ő volt az édesapja, nekik volt itt villájuk, ez a Béla vár.
Az egyik első villát Bernát Béla építi 1909-ben, ő is Marciból vicinálisan jár ki, a családját hozza, itt nyaralnak, aztán úgy dönt, hogy vesz egy holt szőlőt, ültet szőlőt is, bort is készít, de mellette egy nagyon érdekes alakú villát épít, mindjárt Balaton partján, és Bernát Aurél itt tölti 1910-es évek közepéig az ifjúkorának a nyarait.
Megvan még ez az épület valahol?
Nincs, sajnos nincs.
Egyes semmi nincs már meg belőle? Nincs.
Átépítve, feltételezhetően átépítve meg lehet az épület, de ebben a formában nincs meg. Balaton már nem olyan nagy település, mint Balatonföldvár, vagy mit tudom én, Siófok, ahol nagyon nagy szállodák, üdülőturizmus épül rá már nagyon korán. Itt egy szálloda van a szomszédba, nagykanizsai orvos építi. Nincs is nagyon konkurencia, kisebb panziók vannak, kisebb nyaralók, olyan típusú nyaralók vannak, akiknek nincs annyi pénze, hogy ilyen nagyobb szolgáltatást igénybe vegyenek.
Ez az 1910-es évek most, amiről beszélünk.
1910-es évek. Itt látszik néhány fürdőruha,
fürdőkabin.
Párhuzamosan megy, van egy szőlőművelés, de van közben egy fürdőélet is.
Mennyire jellemző még a környéken, hogy valaki szőlőtermesztéssel foglalkozik, esetleg pincék maradtak-e meg?
Balaton Márján nagyon sokáig a 60-as, 80-90-es évek világáig megvan a szőlő. Itt-ott háztáiban egy-két ember bort készít maga szórakoztatására, de az épületek bővülése, az, hogy egyébként országosan is, tehát a nyaraló övezetként nem nagyon preferálják egy idő után azt, hogy itt komoly mezőgazdasági művelés legyen. Egy más irányba fordul a falu. Tehát itt az, hogy mindenkinek legyen egy saját telke, ott füvet nyírnak az emberek, meg nyaralnak, nem pedig szőlőt művelnek. És viszonylag korán ez nagyjából az alapítást után egy 70-80 évvel ez az ágazat így leépül. Most talán néhány udvarban van néhány szőlők, már ilyen bort nem készítenek, szőlőt úgy nem termelnek nagyobb mennyiségben. A szomszédos Balaton keresztülnek van egy szőlőhegyen fönt a Marcali háton, ott azért van egy-két pincészet, aki foglalkozik bortermeléssel, de az is már alakul át, mert ott például a panorámás telkek iránti vágy miatt elég sok ingatlan építenek már a szőlőhegybe, átalakozott típusú klasszikus szőlőhegy is.
Megfordulunk, ez volt az egykori fürdőház 1912-ben. Ez a vízre épült, tehát cölöpökre.
Van egy nagy tégrendszer mögötte, itt az az érdekessége, hogy ezeket a fürdőkabinokat ki lehetett bérelni, hosszabb, rövidebb időre.
Fából készült, gondolom, az egész. Igen. Apácarácsos timpanon. És akkor itt kezdődik egy galéria időszaki.
Időszaki kiállítások vannak, most már 2009 óta folyamatosan, illetve 2008 óta. Mindig időszaki képzőművészeti tárlatok, minden, ami úgy kötődik részben a településhez. A most látható életkép című időszaki tárlat pedig azért különleges, mert négy fotósnak a elkészített anyaga, itt készített Balatomárján fotóztak, ebből egy válogatás készült. Tavaly nyáron elkezdtek fotózni, és ez a tárlat ennek az alkalmából készült, az önkormányzat, meg az értéktár bizottság elindította ezt a folyamatot, ők pedig négyen lefotózták saját szempontjaik alapján, egy nagyon érzékeny a környezet és a itt lakók változásait bemutató tárlatot.
Tetszik, hogy olyan képét mutatja a Balatonnak itt például a téli képet. Tehát ugye nagyon ritkán van jég a Balatonon, most már nagyon ritkán van rianás, és most az idén januárban volt,
igen,
februárban.
Ez 2025. december 2026. januári téli állapotot ábrázol, de hát itt nem a klasszikus település bemutató képekről van szó.
Pontosan, a természet egy részét fogja meg.
Ez is 25-ös. Igen. Jég. És ez drón felvétel.
Ennyire egyenesen törik a jég.
Igen.
Mintha üveg lenne összetörve. Ugyanolyan alakzatot vesz, mint egy összetört, igen, ablaküveg. Egyenes oldalak, szinte összeilleszthető, mint egy puzzle jóformán.
Mondom, ez januárban, körülbelül január-februárban készült állapotot ábrázol. Rövid ideig volt, de akkor intenzív vastag jég volt.
A Balaton Mária fürdői helytörténeti gyűjteményben dr. Huszár Mihály történész muzeológussal beszélgettünk. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.